Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait ezen az istentiszteleten. Istentiszteletünkön keresztelő is lesz, és ezen az istentiszteleten a Kecskeméti Végmihály kórusnak a szolgálatát is hallgathatjuk. Ez a közösség vállalta a szolgálatot ezen az alkalmon. A 779. dicséretünk éneklésével kezdjük el istentiszteletünket. A 779. dicséretünket énekeljük mind az 5 versével, ezeket a rövid kis verseket. Az első vers így kezdődik: Te hozzád emelem szemeim, Istenem. Nagy örömmel és háladással jelentem be a gyülekezetnek a keresztelőt. Kedves család érkezett hozzánk, és elhozták gyermeküket, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Nagy László és Szenes Georgina második gyermekét, Flóra Dalmát fogjuk megkeresztelni. Keresztülők dr. Töréki Csaba és Szenes Laura. Itt van velünk a család, nagyszülők. Itt együtt örülhetünk a gyülekezet közösségében velük. A 346. dicséretünk éneklésével készüljünk a keresztelésre. A 346. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik: Úr Jézus, üdvösség fejedelme, én életemnek hű segedelme. feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezeket Máté evangéliumának 28. részében, eképpen. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, hallgassátok meg még Isten igét, a Zsoltárok könyvének 134. részéből, a 3. versből eképpen. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Foglaljunk helyet, testvérek! A keresztelés annak a csodálatos alkalma, amikor Isten szövetségébe fogad egy gyermeket, szövetségébe fogad mindannyiunkat, megerősít minket ebben a szövetségben, akik ennek tagjai vagyunk, egy közösségben vele, egy közösségben egymással. De a keresztelés a ti családotokban, az a kicsi gyermekekhez kapcsolódik. Kis gyermekként érkeznek ide a gyermekek, már most így a nagyobb családra gondolva a 3. gyermek, a 3. leányzó, és ez az élet csodájáról és való, az élet csodájára való rácsodálkozás, az életért való háladás alkalma is, és az áldás kérés alkalma is. A Zsoltárok könyvéből énekelve egy nagyon ismert vers ez, a 134. Zsoltár 3. verse, így szól áldás kívánásként, áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az eget és a földet alkotó Istent említi itt előttünk a Zsoltáros. De itt most ezen az alkalmon különösen is nem csak abban látjuk az Isten csodáját, ajándékát és a szeretetének megjelenését, hogy süt a nap, hogy melegen süt a nap az októberi hideg napok után, hanem még inkább nem ilyen tág fogalmakban, ég és földben, hanem egészen kézzel fogható módon és egészen személyesen Flóra Dalma életében, ennek a kisgyermeknek az életében, aki megszületett, akit Isten megőrzött, akivel Isten megajándékozott titeket. Isten, aki eget és földet alkotott, egyszerűbb, kézzel fogható, az életünket hétköznapi módon is meghatározó módon jelen van. Egészen aprólékosan alkotja meg ezt a világot, amelyben élünk, amelyben mozgunk. Ég és föld, és virágok, és ilyen gyönyörű virágszálak, és ilyen gyönyörű virágszál, mint Flóra, aki itt van közöttünk, a mi életünknek megajándékozásával. Isten, aki eget és földet alkot, aki az egész mindenségnek ura, aki térben és időben, mindenhol és mindenütt jelen van, és mindenható akarat jellemzi őt, egészen személyesen akar lenni az életünkben jelen való Úr, megváltó, szerető Atya, és olyan kegyelmes Isten, akinek napról napra felfedezhetjük gazdagságot adó ajándékait. Flóra Dalma, az ő élete, ilyen ajándékati életetekben, ilyen jele ennek a szeretetnek, az isteni jelen valóságának, a hétköznapokban most már, de a születés csodájában rendkívüli módon is. Áldást kérünk most Flórára, az ő életére. Áldást kérünk ezen az Isten tiszteleten, és ezekben az áldásokban sokan sokfélét gondolhatunk. Amikor egy gyermekért, amikor egy emberi életért adunk hálát, és egy emberi életre gondolunk az áldással kapcsolatban, akkor eszünkbe jut, hogy Isten adjon nekünk egészséget, és valóban legyen így. Isten kísérje előtt testi-lelki egészséggel egész életén keresztül. Egészséges élettel boldogan élhessen ebben a világban. Adjon neki az Úristen boldogságot. Boldogságot, amely túlmutat majd a mindennapok kihívásain és próbáin, ahogyan ti is így tekintetek rá szülőként, nagyszülőként, család tagjaiként, hogy az ő élete egy olyan boldogságot hoz, és egy olyan boldogságban visz tovább titeket és tesz teljessé, amely túlmutat a hétköznapok kihívásain és próbáin, akár amiben éppen ő szembesít titeket. Isten adjon neki örömet az életben, hogy legyenek ezek a napok ne csak terhesek próbáktól, ne csak munkától, feladatoktól, felelősségtől terhesek, hanem öröm is legyen az ő életében. Kísérje el és találja meg ebben is majd az életét, az életében. És Isten áldását kívánjuk neki. Isten áldását kívánjuk, hogy ajándékozza meg őt az Úristen szülőkkel, ahogyan most egy családba érkezhetett meg, szülőkkel és testvérrel, a szülők és testvér szeretetével, az abban való gondoskodásnak a biztonságával, ahogyan körülveszitek őt, ahogyan most is, és ahogyan az elkövetkező időkben is számíthat rátok, biztos pontként, olyan meleg otthonként, ahova mindig, mindenkor hazatérhet. Isten ajándékozza meg őt egy család, nagy család közösségével, amelyben védelmet talál, ahol valóban otthonra talál, ahol mindig azt érzi, hogy befogadás vár rá, és szeretet. Áldást kívánunk Flóra életére, hogy Isten ajándékozza meg őt azzal, hogy megtalálja önmagát ebben a világban. Úgy is olyan embernek, ahogyan Isten szeretné őt látni. Ott is azon a helyen, ahova Isten szeretné őt állítani. Úgy is azokban a feladatokban, küldetésekben, hivatásban és helytállásban, amelyhez Isten akar adni neki képességet, testiekben, lelkiekben és szellemiekben, erőt, amivel szolgálhat. Azt kívánjuk, hogy Isten áldja meg Flórát majd önmagával, Isten önmagával, hogy őt megismerje, hogy őt megszeresse, hogy őt megismerve és megszeretve hozzá is kötődjön az élete, hogy ő vezetni tudja, és hogy ő az egész életét teljessé tehesse, itt a földi világban, és itt az, és az örökké valóságban. Amikor a zsoltárossal ezt kívánjuk Flóra életére, hogy áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta, akkor sok mindent gondolunk ebben az áldásban, és ebben a sok mindenben mégis most ráhagyatkozunk arra, hogy Isten tudja, hogy mire van szüksége neki. Tudja, hogy Flórának mire van szüksége. Mi az, ami építi, meggazdagítja, és az életét teljessé teszi. És itt, amikor a keresztelésben Istenre bízzuk őt, akkor ebben a ráhagyatkozásban, Istenre hagyatkozásban azt mondjuk, Úrunk Istenünk, töltsd el, áld meg mindazzal, amire igazán szüksége van, és mi lehessünk ebben alázatos eszközeid, szülőként, keresztszülőként, családként és gyülekezetként. Így legyen. Amen. Isten igére válaszul, fennállva valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzád fordulok, Isten népe, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket, Flóra Dalmát szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, ami ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te, aki eget és földet alkottál, Te, aki ezt az egész teremtett világot minden szépségében és csodájában létrehoztad egyetlen teremtő szavaddal, kérünk és könyörgünk, jöjj légy itt közöttünk, áldj és szenteld meg minket egyen-egyenként a Te kegyelmed szerint. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, árasz ki rád, árasz ki a Te áldásodat Flóra és Dalma életére. Add, Urunk, hogy ő szeretetben, kegyelemben, gondoskodásban és törődésben növekedhessen. Úgy, Urunk Istenünk, ahogyan erre készé és képessé akarsz tenni szülőket és keresztszülőket és nagycsaládot. Add, Urunk, hogy mindaz, ami szívük szeretetéből körülveszi őt, az valóban rád tudjon mutatni és hozzád is tudjon vezetni. Az valóban kedves legyen számára és megtartó erővé az életében, az elkövetkezendőkben. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, legyen a Te áldásod vele, adj neki egészséget és boldogságot, örömöt, adj neki szülőket, testvéreket, családtagokat, adj neki gyülekezetet, adj neki, Urunk Istenünk, önmagadat, a Te megismerésedet, add, Urunk, hogy mindezek közösségében kiteljesedhessen ő. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk Istenünk, így légy vele, Te, aki eget és földet alkottál, légy az ő személyes, megváltó Ura és Istene. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. És pedig Flóra Dalma keresztelője következik. Megkérjük, hogy jöjjön ide a család a keresztelői medencéhez is. Flóra Dalma testvérét, Annát pedig megkérjük, hogy majd működjön közre a keresztelőnél. Flóra Dalma, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Flóra Dalma, áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Ajándékozzon meg téged szeretetével, bűnbocsátó irgalmával, részese lehess az örök életnek. Ti pedig testvéreim, kedves szülő, keresztülő, kedves család, erősödjetek meg a hitben, hogy tiétek Istennek ígéretei és gyermekeiteké, akit elhívott az Úr, övé a dicsőség most és örökkörül. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És ahogyan az Isten tisztelet elején jeleztem, ezen az Isten tiszteleti alkalmunkon a Kecskeméti Vég Mihály kórus szolgál közöttünk, igehirdetéssel szolgál kórus tagja, nagy tiszteletű Mikesi Károly lelkipásztor testvérem. Folytatva az Isten tiszteletünket, egy énekkari darabot hallgassunk meg, Bachtól Új dalt zenget néked címmel.
Engedje meg a kedves gyülekezet és a nagyon szintén kedves, nagyon kedves család, hogy ennek az éneknek egyetlen egy gondolatát fölerősítsem. Mint a gyermek atyát nem fél kérni, mondja a zsoltáros, amint a gyermek atyát nem fél kérni, úgy tárom fel te néked az én kérésemet, mondja a zsoltár író. Fogjuk majd ezt hallani. Hát még ha majd eljön az az idő, amikor ez a gyermek, meg ezek a gyermekek kérnek az atyától, de nem ilyen édesanyám adjál pénzt című felszínes kérések lesznek, hanem mély kérések. Ezekre gondoljunk, hogy erre maga Jézus buzdít bennünket, hogy kérjetek, és adatik nektek. Hát még, hogyha nem egy gyermek kér, hanem kettő vagy három, micsoda erő van abban. Megtapasztaljuk otthon nálunk, olyan komoly lobbyerőt képviselnek a gyerekek, most már kirepültek, Szóval legyen ez egy közös kérés. Úgyhogy így hallgassuk Johann Sebastian Bachtól ezt a gyönyörű szép korált egy orgona bevezető után.
A mi további segítségünk is legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan az Ézsaiás próféta könyvében olvasható, mégpedig Ézsaiás próféta könyvének a 45. fejezetéből olvasom a 9-től a 17. versig terjedő szakaszát. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy földből készült cserépedények között. Mondhatja-e formálójának az agyag, mit csinálsz? És a készítmény ezt, nem ügyes a kezed? Jaj annak, aki ezt mondja apjának, miért nemzettél, és anyjának, miért vajuttál velem? Ezt mondja az Úr, Izrael szentje és alkotója, kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Én indítottam el őt győzedelmesen, egyengedtem az útját mindenütt. Ő építi fel a városomat és hazaküldi fogjaimat. Nem fizetségért és nem ajándékért, mondja a seregek ura. Ezt mondja az Úr.
Egyiptom szerzeménye, Etiópia nyeresége, és a szébáiak, e nagy termető férfiak hozzád mennek, tieid lesznek, utánad mennek, megbirincselve vonulnak, felét fordulva leborulnak, felét fordulva imádkoznak. Csak nálad van Isten, nincs máshol, nincs más Isten. Bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. Eddig Isten igéje, Isten írott igéje, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, te a te igéd által teremtetted ezt a világot, és teremtettél bennünket is, ezért áldunk és magasztalunk, és igéd által, szavad által tartasz életbe bennünket is. Köszönjük neked a te megtartó kegyelmedet, és most arra kérünk, taníts meg bennünket, hogy miért is élünk, hogy mi a küldetésünk. Te mutasd meg nekünk, mi a jó és mi a rossz, és ajándékozz meg bennünket azzal a bölcsességgel, hogy a jót válasszuk. Hogy így valóban a te képedre és hasonlatosságodra teremtett emberek legyünk, Jézus Krisztus által, a mi Urunk által. Amen. Testvéreim, készüljünk Isten üzenetének meghallására. A 209-es számú énekünket énekeljük el. A 209-es számú énekünket, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni. Ez írva található a már felolvasott ószövetségi fejezetben, egyrészt, másrészt Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében. Ézsaiás könyve 45. fejezetének olvasom először is a 15. verszakát. Bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. A másik pedig Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 11. fejezetének a 26. verse, itt ezt olvassuk: eljön Sionból a szabadító, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Eddig Isten írott igéje. Foglalja el a gyülekezet a helyét. Kedves testvéreim, mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy nem tévesztettem el a textust. Tudom nagyon jól, hogy most még nem a 45. fejezetet olvasuk Ézsaiás könyvéből, hanem még csak a 3. De ez az ige már régóta foglalkoztat engem, hadd mondjam így, hogy megragadott. És minden igehirdető nagyon jól tudja, de nem kell igehirdetőnek lenni, keresztény embernek kell lenni ahhoz, hogy az ember fölmérje, hogyha egy bibliai ige megragad, akkor azt az igét meg kell ragadni. Hát én erről szeretnék szólni, testvéreim, éppen ezért. Először is arról, hogy a Szentírás Istene a nagy rejtőzködő. Ezt olvassuk Ézsaiás könyve 45. fejezetében: bizony te rejtőzködő Isten vagy, és aztán természetesen azt is olvassuk, hogy Izrael Istene szabadító. De most beszéljünk először is a rejtőzésről. Ézsaiás könyvének ez a része már egészen más hátterű, mint a 3. fejezet. Itt már arról van szó, hogy a babiloni fogság véget ért, sőt már egy új hatalom, a médek, de még újabb hatalma, perzsák hatalma kezdődött meg, és Isten kirendelt egy pogány királyt, egy Círusznak nevezett pogány királyt arra, hogy a még életben lévő zsidókat hazaküldje, hogy építsék fel a templomot. Képzeljük csak el, tehát egy pogány király hazaküldi Izrael népének a megmaradott részét, hogy építsék fel a jeruzsálemi templomot, egy olyan Istennek a templomát, aki azt állítja magáról, hogy ő az egyetlen. Én el tudom képzelni, hogy nagy zavarban volt a zsidóság, mert erre nem számított. Hogyha talán lett volna egy olyan hatalmas szervezőképesség és olyan tehetségű valaki, mint mondjuk volt Gedeon. Az igen, de hát egy pogány király. És akkor Isten arról beszél, azt mondja a népének, hogy jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserép edények között. Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Tehát Izrael népének meg kell tanulnia azt, hogy az a rejtőzködő Isten, akiről mindent el tudott képzelni a nép, de azt nem, azt nagyon kevés, hogy rejtőzködik, az az Isten a történelemnek is az ura. És itt most álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg azt, hogy vajon mit is jelent számunkra most már a mi számunkra, a 21. században élő emberek számára Istennek ez a rejtőzködése. Hát először is elrejtőzködhet Isten a természet világában. A háttérbe marad. A tegnapi napon az egyházmegyének volt egy találkozója, illetve az egyházmegye énekkarainak Soltfatkerten, és ott a rövid kis bevezető állítatban az igehirdető lelkipásztor arról beszélt, hogy egyedül Istené a dicsőség. Miközben az ember magának vindikálja a jogot ahhoz, hogy dicsőséget szerezzen, beszélt az igehirdető arról a lájkolásról is, hogy egy-egy digitális tartalmat milyen sok ember lájkol, és sokan azt gondolják, hogy ezeknek a száma dönti el azt, hogy ki milyen értékű, tehát az ember a dicsőséget szereti, sok egyéb példát is mondott még. Én most csak annyit szeretnék mondani, mert az ige ezt mondja, és az ige erre sarkal engem, hogy erről a rejtőzködő Istenről beszéljek valamit. Először is maga a természet egy olyan alkotása Istennek, amely lehetővé teszi ezt, idézőjelbetéve mondom ezt, hogy rejtőzködő. Régóta tulajdonképpen lelkipásztori szolgálatom kezdete óta van egy mondásgyűjteményem, pozitív és negatív mondásgyűjtemények, és itt most egy negatívot fogok mondani, legalábbis a mi szempontunkból negatív mondást, egy negatív elmefuttatást. Ennek a szerzője pedig egy Jacques Monod nevű francia mikrobiológus és genetikus, aki meggyőződéses ateista volt. Írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Véletlen és szükségszerűség. Egyebek között a következőt mondja. Az Ószövetség megszűnt, az ember végre tudja, hogy egyedül van a világegyetem mérhetetlenségében, melyből véletlenül lépett elő. Nem csak rendeltetése, de kötelessége sincs megírva sehol. Az ő dolga választani az eszmék birodalma és a sötétség között. Valójában arról beszél ez a nagy tudós, mindössze 60 évet élt, a múlt században élt, és egyébként Nobel-díjas, másik két tudóssal együtt. Arról beszél, hogy maga ez az univerzum, a mikrokozmosz és a makrokozmosz tulajdonképpen olyan véletlenszerűen állt elő, mintha valaki mondjuk egy szerencsejátékon 500 ezer dollárt nyer. Nem olyan régen az interneten utána néztem ennek a tudósnak, és nagy szomorúságomra azt tapasztaltam, hogy ez az ember nem csupán ateista volt, nem csupán ezeket a nézeteket hirdette, hanem ugyanakkor veszélyesnek talált minden olyan, akár tudományos, akár nem tudományos, már az ő mértéke szerint tudományos vagy nem tudományos gondolatmenetet, amelyik föltételezi az Isten létét. Isten elrejtőzködik. Annyira elrejtőzködik, hogy tagadni is lehet. És vannak, akik élnek ezzel a lehetőséggel. De mindez nem azt jelenti, hogy nincs más választás. Mert, és most akkor szeretnék egy másik könyvből idézni, ezt viszont meg lehet olvasni, vagy ezzel a könyvvel lehet találkozni a magyar nyelven is. Ennek a szerzője egy nem kevésbé ismert amerikai tudós, egy bizonyos Francis Collins, a címe Isten ABC-je. 2018-ban adták ki ezt a könyvet. Ennek a hátlapjáról hadd olvassak néhány gondolatot. A szerző világhírű természettudós és egyik legfontosabb 20. századi tudományos vállalkozás, a Humán Genom projekt korábbi vezetője, aki életének egy pontján, még a nagy tudományos felfedezései előtt a hit felé fordult. Ennek a mérőható átalakulásnak a lenyomata ez az elgondolkodtató, közérthető, nagyon őszinte és izgalmas könyv, amely egyaránt szól a kételkedőkhöz és a hívőkhöz, a világi gondolkozásúakhoz és a mélyen vallásosokhoz, és a tudomány iránt érdeklődők számára is van új mondani valója. Az ember teljes génkészletét feltérképező projekt egykori vezetőjeként írhatott volna egy minden konfliktust kerülő általános elismerése, joggal számot tartó könyvet, minden idők egyik legfontosabb és legcsodálatosabb tudományos eredményéről, de ez a könyv valami egészen más. Collins számára hívő keresztény tudósként a legfontosabb a tudományos és a spirituális világképek kibékítése. Nem csak azt kívánja bebizonyítani olvasóinak, hogy azok, akik a vallás és a tudomány összeegyeztethetetlensége mellett érvelnek, jó vagy rossz hiszeműen csúsztatnak, de azt is, hogy a tudomány jelenlegi ismeretei nem csak, hogy nem zárják ki Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé teszik azt. Én nem tudom, erről statisztikát nem olvastam, lehet, hogy a testvérek közül vannak, akik igen, hogy az elmúlt század vagy a mi századunk nagy természettudósai közül foglalkozzanak azok akár a világegyetem mondjuk tágulásával, vagy foglalkozzanak az a mikrokozmosszal, hogy vajon hány százalékban ateisták és hány százalékban hívő keresztjének, nem tudom. Egy biztos, hogy Isten elrejtőzködő Isten, őt lehet tagadni, és lehet megvallani. És az embernek saját magának kell döntenie, pró vagy kontra, mellette vagy ellene. Egyébként lehetetlen dolog, hogy ennek a bizonyos Jacques Monod-nak a gondolataira gondolva, eszünkbe ne jutna a Biblia első könyve, Mózes első könyve, a Teremtés könyvének a harmadik fejezete, amikor azt mondja, hogy nem csak rendeltetése tudnék az embernek, de kötelessége sincs megírva sehol, és az ő dolga választani az eszmék birodalma és a sötétség között. Lehetetlen dolog, hogy eszünkbe ne jusson, hogy az ember azt a döntést hozta, hogy én veszem kezembe azt a gyümölcsöt, amit az Isten megtiltott. Mert Isten azt akarta, hogy a vele való közösségbe fogadjuk el az Isten döntését, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogy mi a jó és mi a rossz, lehetetlen dolog, hogy eszünkbe ne jusson, hogy ma egy olyan világban élünk, amikor nagyon sokszor azt hirdetik nekünk, hogy a rossz a jó, és a jó a rossz. Nem akarok ezzel többet foglalkozni, azt hiszem mindenki érti, miről van szó. Egyébként ennek az említett könyvnek a címe, még egyszer mondom, Isten ABC-je, alcíme ez, egy tudós érvei a hit mellett. Van-e tehát bátorságunk dönteni az élő Isten akarata szerint, aki azt akarja, hogy mellette döntsünk? Van-e hitünk? És ezt a hitet az ő segítségével, az Úr segítségével óhajtjuk-e növelni? De az élő Isten elrejtkezhet a történelmi események mögött is. Mondhatja valaki azt, hogy a vak végzet, a sors, a fátum az, amelyik irányítja a népeknek az életét. Én életkoromnál fogva azok közé tartozom, akik átérték 1956. október 23-át és az azt követő napokat. Soha nem fogom elfelejteni, még ma is él bennem az az emlék, amikor 1956. november 4-én hajnalban megszólalt a rádió, és megtudtuk, hogy a Szovjetunió megtámadta Magyarországot. Megmondom őszintén, testvérek, utólag is megvallom, hogy akkor a hitemben bizony megbicsaklottam. Hiszen mindannyian azt vártuk, hogy valami új kezdődik. Igen, Isten a történelem ura valami jót és valami szabadságot fog hozni nekünk. És aztán, hogy mi következett, tudjuk. Jó néhány évtized. Nem állítom azt, hogy 1990-ben azután a magyar nép megtanulta azt, amit meg kell tanulni, de abban, hogy a hitünk sokaknak a hite túlélte ezt a csalódást, talán sok segítséget, nagy segítséget nyújtott az, amit, ha jól emlékszem, talán 1958-ban a már régóta nyugalomba kényszerített református püspök Ravasz László mondott, amikor valami ilyesmit mondott, hogy tudjátok, mi történt 1956. november 4-én? Hát olyasmi, mint amikor a háziasszony ott áll a tűzhely mellett, és főzi az ebédet, az ebéd fölemeli a fazéknak a tetejét, talán valamiféle alkalmatossággal bele is szúr, megnézi, megfőtte már. Látja, hogy még nem. No, akkor visszateszi. Visszateszi a fedelet, hadd főjön még. Még egyszer mondom, nem állítom, hogy 1990-ben a magyar nép, a mi népünk valóban készen volt már arra a szabadságra, ami megadatott neki, de az biztos, hogy Isten sokszor elrejtőzködhet a történelmi események mögé is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ő nem ura ezeknek a történelmi eseményeknek. És nem azt jelenti, hogy valami jót fog kihozni az egész világ, és azon belül az ő általa kiválasztottak számára, de ennek felismeréséhez megint csak hit kell. A kérdés az, hogy óhatjuk ezt a hitet? Kérjük ezt a hitet? Tusakodunk-e ezért a hitért? Naponként Isten előtt. Hogy vajon van-e a szívünkben vágy, hogy az ő szavát értsük meg? Amikor 1987-ben megadatott nekem, hogy egy fél évet Angliában tölthettem, ott voltam Cambridge városában, talán már egy hónap óta. Természetesen az alatt az egy hónap alatt egyetlen egy magyar szót nem hallottam, kivéve amikor a Bibliában a kezembe vettem, vagy valamelyik könyvemet, és akkor, ha nem is hallottam, de belső lelki hallással hallottam. Egy biztos, hogy egy szép nap délután, úgy 2 óra körül az előadásokon már túl voltunk, és egy ilyen belső idegesség fogott el, hogy én nekem most valakivel az anyanyelvemen kell beszélnem. Hát fölhívtam a nővéremet, aki akkor New Yorkban élt, tudtam, hogy nem dolgozik. Hát fölhívtam egy olyan időpontba, amelyik időben elég sok pénzbe került a telefonálás. Az én drága testvérem rögtön azt kérdezte, öcseim, hát ilyen sok pénzed van, hát miért nem máskor hívsz? Miért nem majd este? A következőt mondtam, tudod, úgy érzem, hogy meg fogok bolondulni, hogyha most az anyanyelvemen, ha legalább 5 percig, vagy 10 percig nem tudok beszélni. Aztán beszélgettünk. Amikor ez a kis esemény eszembe jut, akkor kicsit szégyellem magam, hogy vajon ugyanilyen lelki mohósággal vágyakozom Isten szavát hallani? Ugyanilyen lelki kívánság van bennem az atya nyelvem iránt is. Gyökösi Bandi bácsi mondta, hogy nem is egyszer, hogy nem csak anya nyelv van, hanem atya nyelv is. Van-e vágy, van-e kívánság, hogy a hitben növekedjél? És így jutunk el a másik gondolathoz, az utolsó gondolathoz, hogy a Szentírás Istene nem csak a nagy rejtőzködő, hanem ugyanakkor a nagy szabadító is. Ezt olvassuk, bizony te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. És hallottuk, hogy mit mond Pál apostol a római gyülekezetnek. A következőt mondja, szintén Ézsaiás könyvét idézve, eljön Sionban a szabadító, eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetséget adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Drága testvéreim, ez az elrejtőzködő Isten a maga idejében, az idők teljességében, Jézus Krisztusban, a hitben felismerhető, bemutatkozó Isten is. Én azt hiszem, mert ez a tapasztalatom, hogy egy teremtő, esetleg még egy gondviselő Isten létéig nagyon sok ember eljut. De vajon eljut-e a szabadító Istenig? Jézus Krisztusig. Aki nem véletlenül mondta tanítványának, Fülöpnek, hogy aki látott engem, látta az atyát. Mert én és az atya egy vagyunk. Én sokszor arra gondolok, testvéreim, az egyház életét, vagy egyház életének nyomorúságát nézve, vagy akár a saját életemnek nyomorúságát nézve, hogy ha Isten valóban olyan, mint amilyen Jézus Krisztus, akkor még sincs baj. Nem olyan régen idézte püspökünk, vagy volt, most már nyugalma honult püspökünk Szabó István, a következő mondatot Dosztojevszkijnek az egyik könyvéből. A halott Krisztusról az jutott az eszébe, tudnék Miskin hercegnek, ez a Félkegyelmű című regénye, hogy lám a szenvedő Krisztus az egyetlen biztosíték arra, hogy Isten mégsem mond le rólunk. Hadd ismételjem ezt a mondatot, testvéreim. A halott Krisztusról az juthat az eszünkbe, most már alkalmazva magunkra, hogy lám a szenvedő, mi hozzátehetjük, feltámadott Krisztus, az egyetlen biztosíték arra, hogy Isten mégsem mond le rólunk. Dönteni kell. A döntést továbbra sem spórolhatja meg az ember. Jézus Krisztus mellett, vagy Jézust mellőzve. Vagy igen, vagy nem. Ez nem azt jelenti persze, hogy akik egyszer az igen mellett döntöttek életüknek egyik pillanatában, vagy egyik fordulójánál, már soha nem fognak kételkedni. És nem jelenti azt, hogy akik életüknek egyik pillanatában úgy döntöttek, hogy nem, nekik mégsem kell, ez a Jézus, nem változtathatják meg az életüket. Isten kegyelmes Isten. De azt akarja, hogy felismerjük Jézusban a szabadítót, a szabadító Istent. Ez bizonyos értelemben nehéz, mert hiszen, ahogy Pál apostol egy másik levelében mondja, hitben járunk és nem látásban még. Ez sok mindent jelent. Sok mindent, amiben hitünk megbicsakolhat. Hitünkben meggyengíthetünk. De mégis lehetséges. Az előbb olvastam a Miskin hercegnek a mondatát, most az igehirdetés végére érve, engedtessék meg nekem, hogy egy másik könyvből olvassak. Ez a könyv sajnos magyar nyelven nem olvasható meg. Ez a könyv azt a címet viseli, egy angol nyelvű könyv, hogy az összetört istenkép. Arról a keresztény misszióról van szó, amelyik az LMBTQ áldozatainak a gyógyításával foglalkozik. Sok ilyen van, az Egyesült Államokban van egy ilyen. És egy nőről szól, vagy egy nő meggyógyulásáról is beszél, aki sok mindenen ment keresztül, drogozott is, ivott is, és ennek a szörnyűségnek egyik áldozata, de megszabadult Isten kegyelméből. Engedtessék meg nekem, hogy felolvassam vallomásának egy rövid részletét. Most megtudtam, életemben először, hogy szeretnek. Mindenek előtt Isten az, aki szeret. Ez volt a valaha érzett legnagyszerűbb érzés. Úgy éreztem, mintha az egész bensőm Handel Halleluja kórusát énekelné. A boldogság szó nem felel meg ennek a körülírására, amit éreztem. Szabad vagyok. Dicsőség Istennek. Tehát Ennek a hitnek van nehézsége, és ezt nem szabad tagadni. De lehetséges. Ha másnak sikerült, nekünk is sikerülhet. Ha másnak sikerült kételkedő állapotukban meggyógyulni az élő hitre, reménységre és szeretetre, akkor nekünk is lehet. Áldja meg az Isten bennünket ezzel a gyógyuló élettel. Amen. Imádkozunk. Urunk, áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet. Mert elhívtál bennünket Jézus Krisztus által a benned való hitre, a benned való reménységre és a szeretetre irántad és mindenki iránt. Nem mi választottunk téged, hanem te bennünket. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor mégis a kételkedés lesz úrra az életünkben. De olyan jó tudni azt, hogy mégsem magunkra kell néznünk, hanem te reád. És arra a valakire, akit te elküldtél, hogy éljünk általa. Urunk, arra kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket is, és áld meg a tőled kiválasztott, missziói küldetésre kiválasztott egyházat, szerte ezen a világon, így hazánkban is. Adj a Jézus Krisztusban való hitben egységet. Imádkozunk te hozzád népünk vezetőiért, a világ politikai életének vezetőiért. Könyörgünk te hozzád, adj békességet. Olyan sokszor sötét fellegek borítják az eget. Nem látunk világosságot. Világvilágossága könyörülj rajtunk. Imádkozunk a betegekért, az orvosokért, a nővérekért, és mindenek előtt azért, Urunk, hogy jöjjön el a te országod. És addig, amíg az a maga teljességében eljön, adj nekünk bátorságot és bölcsességet, hogy küldetésünket betöltsük. Áld meg szeretteinket közelben és távolban, tedd az életünket áldássá. Ámen. Most maradjunk egy rövid időre csendben, és mondjuk el imádságunkat az Úrnak. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatott kérésünket jobban mi ezt gondolnánk. Most fennállva imádkozunk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat együtt hangosan. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, Isten igével hirdetem az adakozás szolgálatát, a jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek el, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Mindezeknek utána áldás, kegyelem és békesség legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglalj el a gyülekezet helyét.
Kedves testvérek, a liturgiában most egy énektanítás következne, de ehelyett most újra a Kecskeméti Végmiáj énekkar szolgálatát hallgassuk meg, egy kánont, Hargita Péter, Istene világot annyira szeret. Néhány hirdetést hallgassunk meg gyülekezetünk hírei közül. Nekelőtt köszönöm szépen a Kecskeméti Végmihály kórusnak és Mikesi Károly nagytiszteletű úrnak az Isten tiszteleten végzett szolgálatot. Ránk következő hét alkalmai közül szeretném hirdetni, hogy szerdán 17:30-tól presbiteri gyűlést tartunk, melynek helyszíne az új kollégium díszterme lesz. Mához egy hétre vasárnap 11 órakor kollégiumi Isten tiszteletet tartunk a református általános iskolánk szolgálatával. Ezekre az alkalmakra is szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait. Kérjük, hogy otthon emlékezzünk meg egyéni csendességünkben a gyász terhét hordozókról. Az elmúlt héten összesen 1.683.000 forint adomány érkezett gyülekezetünkbe, ebből szeretném én is kiemelni az egyházfenntartó járulékon keresztül érkezett több mint 500.000 forint adományt, hogy az év végéhez közeledve szeretettel hirdetjük, hívjuk fel a gyülekezet tagjainak figyelmét, hogy az egyházfenntartó járulékunk befizetéséről ne feledkezzünk meg. Tartsuk így is számon a közösségünket, a közösségünk tehervállalásában így is vegyünk részt. Az egyházfenntartó járulék befizetése, az presbitérium döntése alapján a mértéke az éves javadalmunknak, az jövedelmünknek az 1%-ában van meghatározva, és ennek a befizetése feltétele, hogy valaki egyházközségünk választói névjegyzékébe bekerüljön. További hírek közül szeretném kiemelni, hogy október 20-ától 22-ig, hétfőtől szerdáig, 5 órai kezdettel reformációi esték könyvbemutató sorozatot tartunk a gyülekezeti központban. Hétfőn a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye a kommunista diktatúrában című kötetet mutatják majd be a szerzők és a szerkesztők. Keddi napon Mikja Zsolt mutatja be Családom, én meg Jézus című kötetet. Jelen lesz majd a szerző is ezen a bemutatáson. Szerdán pedig a fordító Borsos Pintér Nóra mutatja be Eugene Peterson a Lelkipásztori Hivatás Művészete című könyvet. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az estékre, minden este Paraklétosz könyvvásárt tartunk a gyülekezeti központban. Ezeket az estéket követően pedig úrvacsorai közösségre előkészítő istentiszteleti sorozat lesz 23-24-25-én az új kollégium dísztermébe, szintén 5 órai kezdettel. November 7-től 9-ig több generációs hétvégét szervezünk a lakiteleki népfőiskolára. Részletes program a lelkipásztoroknál és az egyházközség honlapján is elérhető, és a jelentkezéseket is október 26-áig a hirdetőlapon megjelölt lelkipásztoroknál lehet megtenni. Az egyházközségünkben az adakozás lehetőségét segítendő, itt a lelkészi kijárónál a templomban egy e-perselyt helyeztünk el, ha valaki nem tud, vagy nem készpénzzel szeretne adományt adni, akkor megteheti ezt bármilyen olyan okos eszközzel vagy bankkártyával, ami erre alkalmas. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, amely a 622-es számú dicséretünk, a 622. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik: ébredj alvó, hív a szózat.